Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig Méhes Károlyt köszönhetem, akivel az elmúlt hétvégén megtartott nem túl izgalmas bakui nagydíjról fogunk beszélgetni, de azért, hogyha összeszedegetjük így a témákat, azért csak itt fogunk belőle, én úgy gondolom, lazán tölteni egy teljes műsoridőt, mert bár a pályán nem történt sok minden, de azért a pályán, azért, hogyha az ember nagyítóval figyel, azért csak van miről beszélgetni. Úgyhogy kezdődjük is, vágjunk bele a közepébe. Üdvözöllek, Karesz, szervusz!
Szia, nem jót!
Ébren tudtál maradni azért a verseny alatt?
Hát voltak problémák, mert ez megint ilyen ebéd utáni futam volt, vagy ebéd közbeni szinte. Hát mondjuk miután a két Ferrari elfüstölt, és ez viszonylag hamar bekövetkezett, utána már tényleg nagyon sok érdemleges nem történt.
Jó, mondjuk azért mondjuk a te érzelmi oldalról való érintettségedet, mint évtizedek óta hatalmas nagy Ferrari rajongó, és hát több Ferrari könyvnek is az írója, meg több Ferrari versenyzőnek is az írója, éppen ugye most a pont a utánunk következő kanadai nagydíjnak a névadójáról, Gilles Villeneuve-ről is írtál egy nagyszerű könyvet. Szóval hát mondjuk te az érzelmi oldalról erősen érintett vagy, de ne menjünk ennyire az elébe, hanem kezdjük magával ezzel a bakui versenypályával, vagyis hát ez egy utcai versenypálya, ugye hát az utcai versenypálya az úgy néz ki, hogy akkor az adott hozott anyagból, úgymond az utcákból ugye kijelölnek egy versenypálya vonalvezetést, és akkor azon belül próbálják lezárni a várost, és akkor ugye ott megtartani az adott időben a versenyt. De miért is kérdezem, miért is mondom ezt? Mert azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, te pont 18-ban voltál Bakuban?
19-ben, három éve.
19-ben voltál Bakuban. Akkor azt hadd kérdezzem már meg tőled, hogy így tévén keresztül, mert nyilván ugye amikor egy versenypályádnak a kialakítása megtörténik, pláne így a 2000-es évek után, azért nyilván azért figyelembe veszik azt, hogy hogy mutatna ez a versenypálya a tévékamerákon keresztül, és aztán pedig a másodlagos kérdés, hogy lehet is rajta egyébként egyáltalán rajta a biztonság, mondjuk a biztonság az már városi pályán, az ugye már eleve egy érdekes címszó, de hogy lehet egyáltalán itt azért versenyt tartani, elférnek ott a kiszolgáló egységek, a box utca, tudnak az autók előzni, tatara. Én tévén keresztül azt látom, hogy egy nagyon-nagyon szép belvárosban tartják ezt a versenyt, de most nem úgy kérdezlek, mint Forma 1 rajongó, és úgy is kérdezlek, mint egy átlagos turista. Szép hely Baku, megéri elmenni Bakuba? Milyen volt? Mesélj!
Hát mindenképp megéri elmenni, nagyon érdekes ország, nagyon érdekes város ez a Baku önmagában is. Ugye van ez az ősi város magja, ami látszik a versenyen, ez a bástya, meg a városfal, amit szépen rendbe hoztak, tehát van egy igen igazi óvárosi hangulata, és ezen kívül pedig hát elképesztő építkezések történtek az utóbbi 20 évben, amik között hát van egy-két kicsit ormótlan, de alapvetően az összbenyomás az nagyon kellemes, és van egy-két egészen szuper, hipermodern, különleges épület, mint ez a nagy Aliyev központ, egy ilyen fehér, nem is tudom mire emlékeztető, csupa kacskaringókból és ilyen meghajlított vonalakból álló kulturális központjuk, meg egy-két nagyon szép felhőkarcoló, ugye abban a műfajban már azért nehéz újat alkotni, de ami a verseny alatt is többször látkodott, van ez a ilyen lángokat formázó három hatalmas oszlop, az egy szálloda, ugye, mert Azerbajdzsán meg Baku is ezekről az égő tüzekről híres, tehát az is egy ilyen turista látványosság, kicsit ki kell menni a városból, gyakorlatilag ég a táj, mert minden tör föl a gáz a földből. És az úgy meggyullad, és ottan égítsél szépen, tehát ez az építészeti remek mű is ugye próbálja egy kicsit utánozni, hogy így néz ki a modern Baku, hogy erre alapozzák egyrészt a pénzüknek a nagy részét.
Na most várjál, tehát még egyszer, tehát hogy jól értem azt akkor, amit az előbb mondtál, tehát elmegy az ember mondjuk Azerbajdzsánba, még megnézi egy Forma 1-es versenyt. Oké, rendben van, apa megnézi a Forma 1-es versenyt, anya megnézi a belvárost, mindenki megkapja azt, amit szeretne, tök jó, tök jól érezzük magunkat. De hogyha azt mondod, hogy kimész a fővárosból, és mondjuk elmész mondjuk kifele a várostól, akkor mondjuk te találsz olyan helyet, ahol ezeknek a földgáz, az frankon a földön, tehát a föld felszínen ég, tehát mit tudom én, ez egy sík terep ez itt utána? Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk egy ilyen hortobágyszerű területet képzeljünk, hogy van egy ilyen hortobágyszerű terület, és ott ég a tűz, mert ott ugye a gáz ott úgy.
Igen.
És hát senki nem pánikol?
Konkrétan így van. Hát vannak ugye figyelmeztetések, vannak kifejezetten ilyen turista látványossággá alakított terepek, ahol ezt így kvázi ilyen vetetett produkcióképpen meg lehet tekinteni, hogy hogyan ég ez a földgáz, de ettől függetlenül ez máshogy is megjelenik, és hát valamilyen módon talán kezelik annyira, nem mélyedtem el ebbe a problémába, de hát ez egy teljesen általános dolog itt a síkterep részén, mert aztán, hogy északabbra megyünk, ott már jönnek ugye a kaukázusok, és ott ez megszűnik. De hát ezen a bakui platón, ahol ugye nyilván a föld alatt rejtődik ez a rengeteg gáz, ez úgy fölföltörés. De ég szépen.
Mondhatnánk azt, hogy ők most azért nyugodtak, mert nekik annyi gázuk van, hogy földön is ég, tehát igazából ők most a gyászos jövőt tekintve ők aztán igazán biztatóan néznek a jövőbe. Térjünk vissza a versenypályára. Megér egy utat?
Hát egy utat mindenképp megér. Tehát mondjuk én se feltétlenül újból Bakuba utaznék, hogyha most felajánlanák, hogy lehetőségem lesz majd legközelebb valahova Forma 1-es futamra menni, az nem biztos, hogy Bakuba fog vezetni minden áron. De ez egy nagyon érdekes pálya, hogy te is így szívén keresztül megállapítottad. Van ez a történelmi, illetve ez a polgári belvárosa, nagy palotákkal, bérháztömbökkel, de azok is ilyen szép 19.-20. század elejé épületek. Hát kb. Olyan, mint amikor itt Budapesten ugye a nagy futamot csinálták jó néhány éven keresztül. Hát egy hasonló feelingje van az egésznek, csak hát jobban szét van kapva a város, mert a nagy futam az egy néhány órás száguldozás a Bajcsi-Zsirinszky úton mondjuk, aztán annyi. Itt azért mégiscsak le kell bonyolítani egy teljes Grand Prix hétvégét, és nem csak a Forma 1-es, hanem a Forma 2, Forma 3-as egyéb betűs futamok számára. Tehát ez egy baromi nagy építkezést jelent, mint ahogy minden egyes városi pálya esetében. Aminek, hát amennyire én tapasztaltam, hogy amikor 19 volt, voltam, az talán már a negyedik futam volt, mert 16-17, igen, hogy az elején nagyon nagy volt persze az öröm, mert hát, hogy bekerülni ebbe az elit klubba, mint a Forma 1 világbajnokság, az mindenkinek dagasztotta a kebelét, de aztán rájöttek, hogy ez annyi materával jár, mert ugye nem erről az egy hétről beszélünk, amikor ott van a Forma 1 mezőnye, hanem előtte egy hónap, meg utána egy hónap, amíg építenek, meg bontanak, és mindent lezárnak, mindent föltúrnak, és akkor megbénül az élet, és hát azért ez mégiscsak egy országnak a fővárosa, minisztériumok vannak ezekben az utcákban, tehát arra panaszkodtak nekem ismerősök, hogy még a minisztérium munkatársai is valami 4 checkpointon kellett átmennie ahhoz, hogy bejusson gyalog, mert már ugye autóval nem tudott oda menni a munkahelyére, és hát ez egy kicsit morcossá tette őket.
Szóval amennyi örömmel jár, ugyanannyi negatívummal is jár, és most már azért de azért nehezebben, de azért kezdik azért befogadni, és kezdik érteni is a Forma 1-et?
Hát figyelj, de hát hogy mennyire izgatja őket, azt így nem tudom megmondani, de az tény, hogy amikor ugye egy vizergéppel repültünk Bakuba, az gyakorlatilag csak Forma 1 drukkerekkel volt tele, és nyilván ez elég sok ilyen járat működik ezekben a napokban, nem csak Budapestről, hanem minden egyéb európai, vagy akár Európán kívüli helyekről, azért is, mert ez egy egzotikum egyszer az életbe elmenni Azerbajdzsánba. Tehát ugye azért az nem egy olyan típusú úti célállomás, mint Olaszország, vagy az általad említett Barcelona, vagy London, ugye, hogy valahogy a természetesebben ugrik el az ember egy hosszú hétvégére, vagy kirándulni. Itt meg egy apropót kínál a futam, tehát ez szerintem ilyen értelemben megtérül az azerieknek, hogy egy lehetőséget ad azok számára, akik sose gondoltak volna arra, hogy elmennek Azerbajdzsánba, de valami miatt érdekli őket az autóversenyen, vagy kifejezetten rajongók, és akkor egyszer csak elhagyják magukat, hogy na menjünk el, meg ezt az országot, meg várost.
milyen szerencséd volt, hogy 2019-ben mentél. Gondolj bele, tavaly mentél volna, és mondtad, hogy a repülőgép tele volt Forma 1 rajongókkal. Gondolj bele, hogyha azokkal a Forma 1 rajongókkal van tele, akik ugye véres szájjal oda kommentelnek ugye a cikk hozzászólásokhoz a Facebookon, ezek úgyse fognak sose kimenni, tök mindegy, de hogyha olyanokkal lett volna tele, akkor szerintem akkor lehet, hogy akkor ki kellett volna ürítetni a gépet nagyjából ott a Debrecen magasságába, mert akkor te vagy a csaló, te vagy a csaló, te vagy a csaló, te vagy a csaló, és akkor tök jól így elletetek volna, és akkor ébőrrel talán még megúsztad volna. Na, ennyit, és akkor térjünk vissza a komolyabb témákra, a fájdalmasabb témákra. Tehát ugye azt fájdalmasan kielemeztük, hogy most, tehát ugye Bakuban ugye kétféle verseny van. Tehát vagy nagyon-nagyon fordulatos és izgalmas és káosz verseny van, vagy pedig baromira unalmas, semmit nem tartogató, tök semmit mondó verseny volt. Most ez sajnos az utóbbit kaptuk, ugye az elmúlt években azért úgy el voltunk kényeztetve izgalmas versenyekkel, ez most sajnos az idén nem így volt. De azért mégis azért vannak említésre méltó dolgok, és hát kezdjük talán, amúgy már említettem a bevezetőbe is, a legfájdalmasabbal. Elhullott mind a két Ferrari, mert az, hogy Carlos Sainzzal történik valami, azt bevallom neked őszintén, az már nem meglepetés.
Az már szinte természetes, igen.
Tehát ez a szerencsétlen fószer, amit kap, amit tavaly kimarad neki, azt szerintem megkapja az idén, megkapja az idei adagját, és szerintem a jövő évi adagot is megkapja, de duplán, mert egyszerűen amennyi pekje van ennek a szerencsétlen flótásnak, aki egyébként vissza lehet hallgatni az évvégi értékelőnket, amit Méhes Károly mellett Kis Norbival és Nagy Danival is elkészítettünk, itt a Szágúdott Cirkusz berkein belül. Carlos Sainz volt sokaknak az évembere köztük, nekem is az évembere volt, mert annyira meggyőző és annyira, hát leautózta konkrétan Charles Leclerc-et, de hát az idén meg amilyen meggyőző volt tavaly, ugyanolyan csalódást keltő az idei teljesítménye. Szóval az már nem meglepetés, hogy elhullott Carlos Sainz, viszont az meglepetés, hogy a harmadik, a három verseny alatt most már másodjára füstöl el Charles Leclerc alatt a Ferrari motor, és nem csak ezért meglepetés, hanem azért is, mert azért az év első néhány versenyén ez a Ferrari, ez annyira magabiztos sebesség és technikai és megbízhatósági fölénnyel rendelkezett, hogy az tulajdonképpen az szinte már borítékolható lett volna, amikor 50 pontos előnyben volt Max Verstappennel szemben Charles Leclerc, hogy kérem szépen, akkor ez nagyjából ez sétagalop lesz, és akkor itt nagyjából, amikor ősszel azt szokták mondani a Ferrari rajongók, hogy na jó, van majd jövőre, akkor ősszel azt mondjuk, hogy akkor ez az idei ez már le van futva. Tehát ez gyászos volt, nem tudok erre más szót mondani. Mik vezethettek ide, mik voltak az okok, te mit tudsz ezt hozzáfűzni?
Hát én szerintem ugye arról lehet szó, hogy folyamatos a fejlesztési harc, és úgy, ahogy a Red Bull ugye nagyon szépen megoldotta az évelei problémáikat, ugye akkor pont fordított volt a helyzet, Ferrari, ahogy mondod, nagyon magabiztosan és sikeresen vette az első néhány versenyen az akadályt, míg ugye a Verstappen alatt kétszer is elromlott, meg egyszer Perez alatt a kocsi, és hát nyilván ez azt jelentette a Red Bull számára, hogy el kellett kezdeni gőzerővel dolgozni a megbízhatóságon is. Ezt a feladatot ők csillagos ötösre elvégezték, ahogy a helyzet jelenleg áll. És emellett persze az összes csapat fejleszt valamilyen szinten, és ahogy a Ferrari érzékelt, hogy a Red Bull egyre jobb lesz, egyre megbízhatóbb és nagyon, nagyon gyors, tehát az is látszik rajtuk, hogy a sebességben is hihetetlenül ugrottak egyet, hogy év elején voltak azok a nagy csaták, mindig Verstappen és Leclerc között, talán tét volt, ugye, hogy az első helyért komolyan megvívták a maguk kis harcát, és többnyire a Ferrari került ki belőle a győztesen. És ugye ez azért alapvetően megfordult, és hát emiatt nyilván Maranellóba is kellett valamit csinálniuk, és hát nem látunk be a kulisszák mögé, nem tudjuk, hogy milyen munka folyik ott nap, mint nap, de nekem az a gyanúm, hogy egyszerűen annyira föl turbozták a szó szerint a kocsit, meg a motort, hogy elérte azt a szintet, amikor azt a teljesítményt, amit kívánnak tőle, úgy látszik nem bírja végigcsinálni, és hát azért ez elég rövidke, tehát mikor egy 51 körös versenyben az egyik a 9. körben, a másik a 23. körben már kiesik, az nagyon gyászos teljesítmény, úgyhogy közben azért ez az autó még mindig egy nagyon jó kocsi, tehát is gyors, hiszen hát a Leclerc ugye szombatonként parádézik, csak hát Igen,
vasárnap osztják a pontokat.
A pontokat vasárnap osztják, és hát nagyon szép, hogy ő most itt néztem a statisztikában, már a harmadik helyen áll a Ferrari történelmében a pole positioneket illetően, ugye Schumacher persze messze vezet, de a Lauda a második, és ő most harmadik helyen megosztva, nem mással, mint Felipe Massával, közösen 15 pollal rendelkeznek, ami nyilván neki hamarosan több lesz, de hát ez csak egy adat, tehát semmire se jó, ettől nem lesz boldog.
Akkor, ha jól értem, akkor te úgy elemzed ezt a helyzetet, hogy a Red Bullnak a sebességét látván a Ferrarinál bepánikoltak, és túl gyorsan húztak 19-szer a lapot, és nem jött be.
Hát erre gyanakszom. Persze lehet olyan is, mert már ilyen is történt az éppenséggel a Ferrari történetében, hogy valami új csoda alkatrészt szereltek be, ami még nincs elég kiforva. A 85-ös VB-t ezért vettették el, mert turbót cseréltek évad közben, és egyszerűen az új konstrukció nem működött. Tehát ugye nem nagyon kommunikálják ilyenkor a csapatok, nem csak a Ferrari, semmelyik se, hogy igazából mi történt, nem akarják az ellenfélnek talán a közönség órára kötni, hogy mitől véreztek el a járgányok, mondjuk a Sainznál a hidraulikára hivatkoztak, de hát a Leclerc esetében az elég nyilvánvalóan motor hibáról volt szó. Ugye ilyeneket nagyon sokat láttunk a múltban. Ez az, ami szinte megszűnt manapság, hogy így kvázi felrobbanjon a motor a túlerőltetéstől, ráadásul a verseny első harmadában.
Ha már 85-öt említetted, itt azért egy érdekes kérdésem lenne. Ez olyan jól indult ez az év. Tehát ugye most egy picit ugye hergelni szeretnélek, akkor azt mondanám, hogy ugye persze majd eljön az ősz, és amit a Ferrari rajongók ilyenkor mondani szoktak, hogy nem baj, majd jövőre. Majd akkor nem sokára majd eljön az ősz, akkor majd jövőre. De lehet, hogy most az idén változik a trend, és akkor az lesz, hogy akkor pedig olyan jól indult, és azért és majd jövőre. Tehát, hogy nem ez lesz az első alkalom, hogy bízhatóan indul az év, és aztán a vége, az pedig gyalázatos. 85 ugrik be most így neked így elsőre egy hirtelenjébe. Nekem mondjuk úgy 2008, az mondjuk az hülyeség, mert egész végig mentek, de például Alonso mesélhetne ezekről, a tök jól indult az év, és akkor a Vettel is mesélhetne. 17-18, hát ott azért nagyon-nagyon jól induló évek voltak, és akkor ott mindig ott úgy elment valahogy a szekér. De én ezt most valahogy mégiscsak azért túl korainak érzem, azért én legalábbis bízom.
Egyelőre én is.
Bízom benne, hogy nem így lesz, mert viszont akkor jöhetne az epés megjegyzés, hogy azok viszont most hol vannak, akik ideig azért nyavajogtak, mert ugye a Mercedes egyfolytában nyert. Most hol vannak azok a hangok, hogy annyira unalmas a Forma 1, mert állandóan a Red Bull nyer. Mert ugye most már, hogyha már azt mondtuk, hogy megszokhattuk, hogy Carlos Sainz kiesik, akkor azt is megszokhattuk, hogy az idei évben, hogyha Verstappen célba ér, akkor viszont mindig nyer. És ráadásul most csapaton belül is úgy nézett ki, hogy várható egy kis csata, de aztán hát időben ráléptek ott a Red Bullnál a megállgombra. Szerencsétlen Sergio-ra, aki úgy próbálkozott volna.
Hát igen, én azt gondolom, hogy a Perez esetében most egy kicsit úgy állhat az ő szénája, hogy örüljön, hogy akkor meg egy ráadásul egy monakói győzelem, ugye megvan neki az idei szinte kötelező egy győzelem, aztán lesz belőle több, még majd meglátjuk, de ezzel ő már félig meddig ki van elégítve, de bár ugye ezt hangoztatja, hogy semmiféle olyan titulus vagy passzus nincs a szerződésében, ami arra kötelezné, hogy előre kéne engedje a kollégáját, vagy a csapattársát, hát ezt lehet, hogy ez itt leírva nincsen, de hogy ez elég alaposan a szájába lett rágva, vagy van rágva minden verseny előtt, a felől nekem nincsenek kétségeim. Most visszatérve a Ferrari-ra, hát ugye ez az, amire már annak idején a Niki Lauda is azt mondta, hogy grande casino, tehát, hogy amikor úgy hirtelen minden összedől, a kis olaszos lengriánság, vagy pánikolás, vagy kapkodás, az ahelyett, hogy a problémákat valamilyen módon sikerülne helyre tenni, még inkább bele bonyolódnak a dolgoknak a összekutyulásába. Én is nagyon remélem, hogy azért nem erről van szó mindenáron, és hogy most ezt a nagyon rossz szériát, ami mondjuk így a spanyol nagy díjjal kezdődött, és Ja, Monakóban inkább egy teljesen becsődött stratégia volt a probléma, most meg hát ez az elképesztő műszaki lebőgés, hogy ezt valahogy rendbe rakják, ugye nagyon sok idejük most nincsen, mert innen egyenesen kell húzni Montrealba, úgyhogy már valószínűleg ott is vannak. Tehát most ebből kell főzni, ami van, amit elvittek magukkal erre a két útra. Aztán hát meglátjuk, hogy amit Maranellóban barkácsolnak, abból majd mi lesz, de hát a bajnokság szempontjából nagyon jó lenne. Most nem a Ferrari bajnokságára értem, hanem úgy általában. Amilyen jól indult ez a szezon, hogy itt lesz egy nagy csata a Ferrari és a Red Bull között, ugye ez ne dőljön el ilyen hamar, mert tényleg van még 2-3 ilyen futam, mint ez volt, és onnantól fogva aztán loholhatnak már, és nem fogják utolérni a Red Bull-t, hiába ott táltosodnak, vagy esetleg újból.
Pontosan így van, mert egy személyes világbajnoki évadokból már láttunk azért az elmúlt 7-8 évben már azért eleget, és ugye ennek úgymond az okozója, és idézőjelbe téve az okozója Lewis Hamilton volt, aki viszont, hát, hogy mondjam neked, fájdalmak között szállt ki az autójából, és szeretném, hogy erről mindenféleképpen szót ejtenénk. Nyilván nem azért, mert azt hiszük, hogy Lewis Hamilton is olyan, mint egy focista, tehát hogyha valami fájdalma van, akkor neki úgy kell előadnia, mint hogyha a világ nagy halála történne most vele. Azért ezek a Forma 1-es versenyzők azért én úgy gondolom, hogy azért igencsak távol állnak a testi fájdalmak szimulálásától, mint mondjuk egy Neymar vagy egy Cristiano Ronaldo. Tehát láss például Fernando Alonso is, amikor 18-ban fejre állt Melbourne-ben, akkor azonnal gondolkodás nélkül fölpattant a romok alól, és próbálta magát jól érezni, mert hogyha nagyon-nagyon szimulálna, akkor Alonso is ott egy fél órát fetrengett volna, ugyanúgy, mint mondjuk a fent említett focisták megtették volna. És ez nem jó, hogy egy Forma 1-es verseny végén egyrészt Toto Wolff, már szinte mondhatjuk azt, hogy már rutinszerűen elnézést kér Lewis Hamiltontól, hogy ez az autó, ez egy kalap trágya. Látjuk is, hogy nem tud úgy vele menni, ezzel a trágyával jobban tudja kezelni a trágyát a csapattársa, a Russell. Egyébként ezt is olvastam valahol, most nemrég ilyen kiszivárgott hírek szerint, hogy az a brutális nagy eltérésnek az oka, hogy Lewis Hamilton mindig a B verziót választja, van egy A verzió, azt választja mindig Russell, tehát a nehezebben vezethető, de már ismerhető konfigurációt, míg Lewis Hamilton szereti mindig a B, egy új dolgot, egy új alkatrészt, egy új fejlesztést, egy új beállítást kipróbálni, hogy ezzel a kísérletezgetéssel, hogy hát ha egyszer, mert hát, ahogy nézzük,
szerencsére
lesz, mert ugye se tesztelési lehetőség, semmi, viszont egy szabad edzés lehet egy teszt, akkor kipróbálja, oké, ez nem működik, akkor menjünk rá a következőre, az sem működik, hopp, ez működik, oké, megvan, és akkor innentől megyek végig egész éve, tehát előbb-utóbb rá fog találni, meg hát azért látszik is az eredményéből, hogy az annyira nem ügyetlen versenyző, de nem is nagyon-nagyon nagy színész. És már az előző adásokban is azért ezt már emlegettük, hogy még nézni is rossz, hogy rázkódik ezeknek a pilótáknak a feje. És most azért Hamiltonon kívül jó pár pilóta fölemelte a szavát, hogy azért, ugye kezd az egész sort Carlos Sainz, hogy azért gyerekek, ennek az állandó rázkódásnak lesznek hosszú távon egészségügyi kockázatai.
Igen, a Gasly is beszélt erről.
Így van, és most egyre többen kapcsolódtak hozzá. Azért ez most nem volt ez finom nézni, azért mi nem ehhez vagyunk hozzászokva. Igaz, Karesz, hogy egy versenyzőt úgy kell kihúzni a kokpitből, mert olyan fájdalmai vannak, és nem bír kiszállni.
Hát igen, ez a típusú kínzatás, ez idáig nem volt. Ugye, amire általában panaszkodtak korábban, de aztán nekiálltak a nyakukat erősíteni, ugye a G-erőknek a hatása, amikor ilyen nagyon begyorsultak az autókkal. De ez már gyakorlatilag a 90-es évektől folyamatosan, ugye, amikor a kanyarsebességen borzasztóan megnőtt, és hát akkor arra rá is mentek a fizioterapeuták, hogy elképesztő olyan nyakakat ugye építettek föl a pilótáknak, amivel hát végig lehet bírni egy 90 perces futamot. Volt még ugye a lábaknak az edzése, de ugye amióta aztán ugye végül is automata, félautomata váltó van, ez nem annyira fontos, mert például egy monakói vagy egy ilyen bakúi versenyen, ugye a dupla kuplungolással az is azért elég szépen igénybe volt véve, de kétségtelen, hogy ez a ugrálós, pattogós kocsi, ez egy teljesen új jelenség, amivel egyszerűen nem találkoztunk idáig, és nézőként is nagyon furcsa, és hát biztos, hogy benne ülni, meg aztán még rohadtabb érzés lehet, mert egyszerűen kikészülnek, és mintha már ugye ez terítékre kerül, hogy egy pilóta ki kell hagyjon mondjuk egy futamot, bár most úgy olvasom, hogy azért fog indulni Kanadába Hamilton, akkor ez nem egy piskóta dolog, mert egyszerűen ez tényleg az ő döntése, nem arról van szó, mint amikor valaki covidos lett ugye az utóbbi két évben, és akkor kötelezően hát skippelt egy vagy két versenyt. Itt egyszerűen azt kell mérlegelje, hogy tudja elvállalni, és ki fogja elbírni egyszerűen, hogy egy kanadai újabb 60 körön vagy 70 körön keresztül, hogy fog ez hatni a testére.
Csak egy kicsikét, hogy szemléltessem, hogy mégis azért ezek valóban testi kínok, amit ki kell állni a versenyzőknek. Tehát kezdődik ott, hogy annyira rázkódik a fejük, hogy magát, a tükröt sem látják, mondja, az is rázkódik értelemszerűen, ahogy a talajhoz csapódik, tehát az is vibrál, az ő szemük is vibrál. Tehát az, hogy nem látnak a tükörbe, az oké, okay. De az, hogy még sokszor még a fékezési pontot is nehezen találják meg, vagy egyáltalán nem találják el, na viszont az nem oké. Okay. Tehát amikor mondjuk egy 350-nel jössz mondjuk egy bakúi célegyenes végén, és mondjuk csak egy 30 méterrel cseszed el a féktávot, akkor mondjuk az nem biztos, hogy azért annyira vicces, mert mondjuk lehet, hogy olyan kárt okozol a saját testedben, amit mondjuk nem szerettél volna, vagy illetőleg olyan károsodást okozol az autódba, amit meg mondjuk a csapatfőnök nem szeretett volna, mert hát ugye nyilván ugye nem jó dolog látni azt, hogy te a saját, tehát a versenyződ összetöri az autódat, mert annak senki sem örül. Erről talán meg lehetne kérdezni Günther Steinert, hogy mennyire volt happy, amikor Mick Schumacher kétszer TK-ra törte a házt. Én igazából, mint 40-es trendi apuka, én azon gondolkozom, hogy amit Carlos Sainz is megpedzegedett, hogy azért ennek, hogyha ezt hosszú távon csináljuk, azért lehetnek ennek hosszú távú egészségügyi következményei, úgyhogy itt jó lenne, hogyha elgondolkoznának itt a szabálytalkotók, hogy valami megoldást találjunk erre a dologra, és nekem eszembe jutott, hogy például van egy nagyon-nagyon híres, egy hatalmas nagy box legenda, akit úgy hívnak, hogy Muhammad Ali. És ez a Muhammad Ali ugye az azért lett, ugye, hát nem mondom azt, hogy béna, de azért lett sérült, mert annyi és olyan erejű ütés kapott a fejére, hogy ő attól agykárosodás szenvedett. Tehát nehogy már eljussunk oda, ami mondjuk az amerikai profi foci ligában, vagy hogy amerikai fociban, vagy hogy mi ismerjük a rögbiben, bár ugye ez nem az a rögbi, ahogy ez kéne. Ez nem ugyanaz, de mindegy, de mi ugye úgy ismerjük, hogy ez a rögbi, de nem ez az a rögbi, szóval amerikai foci ligában is előfordult, hogy ott is bizony nagyon komoly hiába vannak kipárnázba idézőjelbe téve bukósisakkal, különböző protektorokkal, de ott azért ütköznek, azért egymásnak csapódnak. Ott rázkodik az agy, és ott is például megalakult egy olyan szervezet, ami bizony azért van, mert hosszú években, és erről készült is egy hollywoodi film egyébként, hogyha nagyon nagy csata volt az NFL, és a úgymond a károsodott játékosok között, hogy bizony létre kell hozni egy alapot, egy szervezetet, és bizony ezzel a úgymond az utógondozással is foglalkozni kell, mert bizony lehet olyan, hogy olyan nagy károsodásokat szenvednek, hogy bizony ezután a élete végéig, ahogy leteszi a sisakot, és szögre akasztja, akkor ebből neki lehet problémája. Szóval azért ez már nem a vicces kategória, én úgy gondolom.
Hát biztos, hogy nem, az mondjuk még nem tart ez olyan régóta, tehát ugye márciusban kezdődött a szezon, de tényleg...
De nem történik semmi?
Nem kényelmes egy dolog, és hát most, hogy azért ennyire szinte egyöntetűen felemelték a hangjukat, a probléma láttam azért az FIA-ra sok minden rosszat lehet mondani, de ők azért általában legalábbis első menetben szóban vagy szándékban, de szokták követni az eseményeket, tehát biztos, hogy lesz valami foganatja. hogy persze ezeket az autókat, amik most ugye már készen vannak, és ezek a 22-es autók mennyire lehet átépíteni olyan módon, hogy ez a pattogás megszűnjön, ez egy másik kérdés, mert ez egy mérnöki feladat egyébként, és hát most, amikor költségsapka van, meg mindenféle korlátozások, tehát ez se egy egyszerű történet, meg egyáltalán tudják-e pontosan, hogy mit lehet megszüntetni. Mert ugye ez is egy jó kérdés, hogy egyszer csak előálltak ezekkel az új konstrukciókkal, és jelentkezett egy olyan probléma, amire senki nem gondolt előtte. Tehát ez egy olyan, mint amikor megjelenik egy új betegség a világban, milyen volt mondjuk a HIV vírus, vagy ez a COVID vírus, és akkor el kell kezdeni győzelővel dolgozni azon, hogy hogyan lehet kiiktatni. Ez lehet, hogy már zajlik, de hogy éppen hogyan lehet aztán bevezetni az autóknak a átépítésére, vagy módosítására is azért nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, tehát nem lehet akármit csinálni, arra hivatkozva, hogy hát szeretném a pattogást kiiktatni. Tehát ez egy nyilván adminisztrációban is, meg effektíve munkában is egy hosszú folyamat, tehát azt gondolom, hogy azért ez egy-két hónapig még nem fog elmúlni, aztán hát meglátjuk, hogy milyen hatékonyak lesznek a felügyeleti szervvel együttműködve, illetve tényleg, hogy a szakembereknek tudják-e magát a problémát oldani mechanikailag.
Hát minden esetre bízunk benne, hogy találnak rá gyors gyógyírt és hatékony gyógyírt, mert ugye a gyors gyógyír az nem biztos, hogy egyenlő a hatékony gyógyírral. Ja. Mert azért gondolom, te azért gyerekkorodból emlékszel, én még emlékszem, hogy a régen voltak csak a külön centrifugák, tűnye, amikor anyád ugye otthon, anyám otthon
mosott,
ugrált. Na most azt kell elképzelni, hogy ezek a régi hajdú centrifugákra ráül az ember két órán kereszt, nem, mert ugye szabad edzés is van, tehát azt mondja egyszer, ugye hogy is van, azt mondja, hogy egy óra, meg még egy óra, három, mondjuk legyen három óra, plusz ugye két óra versenyzés, és akkor ezt csináld meg akkor 22-szer, és közben úgy, hogy ez a rázkódás, ez 6-szor erősebb, mint amire te ráülsz, és közben még oldalerők hatnak rád, és közben az agyaddal is gondolkozni kell, hogy akkor most akkor várjál, hello, most stratégia, beállítás, mit, hogy válaszol az autó, mit mondok a mérnökömnek, a mérnök mit mondott nekem, ki van előttem, miért van előttem, meddig van előttem, aki mögöttem van, miért van mögöttem, hogy jön mögöttem, miért jön mögöttem, szóval azért ez egy nagyon-nagyon kemény munka, nyilván azt lehet mondani, hogy igen, ezt ők választották, és ez az ő feladatuk, meg ők ezért kapják ezt a rengeteg pénzt. Egyetértek egyébként ezzel a gondolkodásmóddal is akár, de viszont azzal nem, hogy akkor viszont azt mondjuk, hogy hát akkor jó van, hát akkor most akkor figyelj, neked csökkentsük a fizetésedet, mert egyébként ez is téma volt, hogy be kell vezetni egyébként a dolgot. Tehát ez nyilván azért lehet egy egészséges kockázatot vállalni, de azért nyilván az egészségre ható rizikófaktorokat, azokat nyilván azért nem árt, hogyha az ember azért csökkentse, és azt, hogy van erre lehetőségünk, hogy csökkentsünk, akkor tegyük meg benne, hogy úgy álljunk, mint Senna, meg Ratzenberger halál utána, hogy csak úgy pislogunk, mint halasztatyúra, hogy hú, ha gyerekek itt, akkor itt gond van, akkor itt most kéne valamit csinálni. És akkor gyorsan akkor elkezd csinálni valamit. Úgyhogy hú, ha gyerekek gond van előtt, azért még cselekedjünk, amíg van rá időnk, és van rá lehetőségünk. Sokan ugye az aktív kerékfelfüggesztést mondják, mint lehetséges gyors gyógyír. Én azért elgondolkoznék ezen.
Azért azt se lehet olyan már hónapra kifejleszteni és beépíteni egy autóba. Tehát egy mai aktív felfüggesztés már a régi és a 90-es években nagyon bonyolult szisztéma volt, tehát most meg minden még ezerszer inkább át van itatva ugye a elektronikával, meg a komputerekkel, tehát azért én szerintem az nem úgy megy, hogy mink akkor jó úton Silverstone-ra már
nem fel, is úgy gondoltam, de mit tudom én, hogyha azt mondják, mit tudom én mondjuk a Silverstone-t, említem, mondjuk a Silverstone-i verseny, hogy oké, rendben van, leültünk, tárgyaltunk, döntöttük, 2023-tól akkor visszajön az a kerékfelfüggesztés, hát, és akkor úgy megtervezed az autódat. Tehát ugye
hogy ez az idei évben már kell viseljék valószínűleg.
Így van, így van. Viszont akinek el kellett viselni dolgokat, és akkor figyeld ezt az átkötést, szóval akinek el kellett viselni dolgokat, az pedig nem más volt, mint Daniel Ricciardo. Nagyon erős kritikai észrevételeket kapott meg most már csapatvezetői szinten és csapaton belül is. Ugye erről említettünk is szót az előző adásban, és valószínűleg megtehették a hatását, mert ugye belengedték már itt Zac Brown-tól kezdve mindenki, hogy hát, hogy Daniel, vagy összeszeded magadat, vagy pedig mész innen a francba, És Daniel Ricciardo úgy tűnik, hogy összeszedte magát, és az idei évben, és azért mondjuk ez egy elég szomorú hír, azért azt kell, hogy mondjam, tehát mint versenyzőre nézve is, hogy azért most végre fel tudott nőni Lando Norrishoz, és egész hétvégén meg is tudta szorongatni időmérőedzésen is, és a versenyen is, sőt, még a versenyen nyugalomra kellett inteni mind a két pilótát, mert persze nyilván az egyik be akarta bizonyítani, hogy gyorsabb a másiknál, és ez nem volt más, mint Daniel Ricciardo, meg hát nyilván utána akkor Lando Norris is akkor szerette volna azt, hogy akkor ő a csapattárs előtt végezzen, úgyhogy feltámadni látszik végre Daniel Ricciardo?
Hát, látszik. Jó, most ez egy jó jött ki számára a lépés, meg én amennyire vissza tudom idézni, ő Bakuba mindig is elég jól érette magát, tehát ez a pálya bejön neki Norrisnál, mintha lett volna valami influenza féleség egyébként, hogyha...
Na megint. Azt tudom, hogy még az előzőből még nem jött ki, tehát az a rendesen.
Igen, tehát hogy még nem volt 100%-os. Hát lássuk ma, hogy mi történik. Ez kétségtelen nagyon kellemetlen egy ilyen kvázi sztárpilótának számító figura esetében, hogy hát egyre jobban csúszik lefele a lejtőn, és hát ugye most elérte azt a szintet, hogy folyamatosan arról cikkeztek ugye egy héten keresztül, vagy most már több hete is talán, hogy hát ez gyakorlatilag a nullával egyenlő, amit produkál, és hogy főleg ennyi pénzért, amennyit ő kap, és hogy itt van a fiatal tehetséges csapattárs, aki centerbe veri, hogy ez micsoda. Persze ő igyekszik, de hát azt azért már láthattuk elég sokszor egy-egy pilóta esetében, hogy valahol egyszer csak úgy elfogy a muníció. Most nem tudjuk, hogy a Ricciardo esetében ez tényleg így van, hogy most 33 éves, ha jól számolom, tehát már valóban nem a legfiatalabbak közé tartozik. Hatalmas reménységként érkezett, nagyon szépen hozta azt a felívelő ívet, amit amúgy is lehetett tőle várni, tehát amikor ugye 14-be tettelt, kettel elég rendesen a Red Bullnál, de hát az is már 8 éve volt, tehát idestóval majdnem egy évtizede van itt a topon. Ugye kicsit nekem mindig az volt a gyanúm, hogy elmenekült a Verstappen előli nyomás elől, hogy először a Renaulthoz, aztán átjött a McLarenhez, amivel persze mellé fogott, mert egyik csapat se tudott számára olyan autót biztosítani, amivel azon a szinten versenyeztetett volna, mint a Red Bull-nal. Tehát még mindig jobban járt volna egyébként, akár csak most a Perez szerintem Verstappen csapattársaként. És hát ez lehet, hogy a kedvét is szekte, vagy egyszerűen nem tudja túltenni magát ezeken a kisebb-nagyobb kudarcokon. Ez egy nagyon bonyolult folyamat lehet, és nyilván ez egy spirális, tehát minél hosszabban nem megy, annál kevésbé van kedve, erőlteti, túlerőlteti, de mégsem megy, és akkor ami ebben a műfajban ugye a legnagyobb fenyegetettség, hogy megjelenik a színen az új ember. És hát ez az ő esetében ugye nagyon markáns, ugye Lando Norrisnak a jelenléte, mert míg a Renault-nál ugye nem volt olyan, ugye Ocon se egy rossz pilóta, de nem azon a szinten jelent fenyegetettséget, mint Norris. És hát ez az, ami aztán végképp föl tud morzsolni valakit, hogy már nem ő a jövő embere. Tehát ez is benne van. Én mondjuk... A csapat is ő ráépít már, mint Norrisra.
Hát ez egyértelmű, hát mégiscsak ő a fiatalabb, meg hát azért őt elkötelezték 5 évre, tehát nyilván neki nagyon nehéz lelkileg feldolgozni azt, hogy nem, nincs ott, ahol ő sokáig gondolta, és visszaigazolva az eredmények által magát látta, és azzal nem értek egyet, amit te mondasz, hogy hiba volt eljönnie neki. Én szerintem jól döntött, hogy ő eljött. Mert ugye olyan helyzetben volt, hogy 14-ben betették ott a Vettel mellé, hogy jó, rendben van, itt van az a Sebastian Vettel, akit azért fütyültek ki annó, mert hogy ugyanúgy agyon nyerte magát, mint a Lewis Hamilton, és akkor jött ugye a 14, és akkor hát ott... Egyszerűen mennyekből a pokolba került a Red Bull, Sebastian Vettel meg végképp nem nagyon tudott dűlőre zöldegre vergődni azzal a Red Bull-lal, tehát, és ráadásul még ráadásul pekes is volt, ugyanúgy, mint a szegény Carlos Sainz, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly megbízhatósági problémák voltak, és állandóan ugye a Vettelt sújtotta, miközben ide jön ez a mosolygós gyerek, a Toro Rosso-ba beütetik, hogy jó van gyerek, akkor kicsikét, akkor tanuljál itt az öreg mellett, és akkor egyszer csak az öreg mellett az öreget elverte. De elég tisztán is, elég meggyőzően, és akkor utána természetesen egy ilyen szezon után, amikor a Vettel is felismerte azt, hogy hát hallja a gyerekek itt házon belül, akkor most már nem én vagyok a Liebling, meg most már van nálam egy erősebb kutya, akkor innen elmegyek. A Vettel elment, és ugyanezt tette egyébként a Ricardo is a Verstappennel, szerintem nála ott egyébként azt a bizonyos végső döntést, az az utolsó szöget a koporsóba, a Red Bull-al való házasságába, az verte be, hogy amikor összeakadtak ugye ők Bakuban.
Pont Bakuban, igen.
És ott azért én úgy gondolom, hogy azért nem igazán jó, mondjuk Dr. Marco és az emberkezelési technikái azért az mondjuk az megérne egy külön misét, mert ők nem kompatibilisek. Tehát én nem vagyok kompatibilis azzal, hogy otthon elmosogassak önerőből, Helmut Marco sem kompatibilis azzal, hogy emberi módon kezelje a pilótáit, azokat, akiket éppenséggel éppen akkor az adott pillanatban nem szeret. És ja. Hát elég csúnyán kihátráltak a Ricardo mögül. Nagyon. És akkor döntött úgy a Ricardo, hogy hú gyerekek, nem, én most már nem vagyok itt a Liebling. Akkor ébredt rá? Hiába voltak szinte egy szinten, de akkor is az a pillanat rádöbbenni arra, hogy nem te vagy már a number one a saját csapatodban, hanem a fiatal srác, aki ugyanúgy bejött, mint én, aki már egyszer elüldözött innen valakit, akkor én megértem azt, hogy ő elment. De viszont ezek után viszont a lehetőségei olyan limitáltak. Maradtak, olyan csapatoknak, topnak kinéző csapatokhoz kellett mennie, és most sincsen jelenleg valami túl jó helyzetben, mert most ezek után egy top csapat most minek szerződtesse le? Tehát most egy Ferrari...
Hát hogy ne, vagy egy
bárki, ezt ő nem tudja akkor nem tudja az önéletrajzát benyújtani, hogy kéne, itt vagyok én, és ilyen faszapilóta vagyok. És akkor azt mondja, nem vagy faszapilóta, te faszapilóta voltál. És most nem vagy faszapilóta, tehát itt neki most ugye két lehetősége van. Hát egy, vagy marha sürgősen, és úgy látszik lehet, hogy ez az odonbandogatás is egyébként a csapatvezetőség részéről egy stratégia volt, hogy na figyeljetek gyerekek, akkor próbáljunk egy picit rálépni a tyúk szemére, és hát ha akkor az hatni fog valamit, és akkor ráléptek a tyúk szemére, egyelőre hatott, egyébként ez mondjuk... Ez lehet egy tudatos stratégia is mögötte, vagy akkor azt mondják, hogy figyeljetek gyerekek, megnézzünk, rálépünk a tyúk szemére, és hogyha most sem, akkor megkérjük évvégén, hogy akkor vegye le az overallt, azt akkor viszontlátásra. Na de hova fog tudni menni a McLarenen kívül? Van egy Aston Martin, ahol valószínűleg Vettel az év végén leteszi a lantot, és elmegy politikai aktivistának. Erről is szeretnék majd egyébként egy szót a végén, hogyha marad rá időnk. Illetőleg mi marad még ott? Esetleg egy Alpin, ahol mondjuk leteszi a lantot egy Fernando Alonso, az a Fernando Alonso, aki egyébként baromira jól érzi magát, és nagyon-nagyon jól teljesít. Tehát
igen, én Alonsót nem hinném, hogy kiszállna az év végén.
Egyetértek, abszolút egyetértek.
Vettel az esélyes, hanem főleg, ha nem ugrik egyet nagyot az Aston előre, de hát arra se sok esély van. Hát még mit tudom, egy Williams vagy ilyesmi, de... De oda meg miért menne el a Williams-et tovább szenvedni?
Meg tegyük föl, mondjuk az Alonso leteszi az év végén a lantot, akkor is inkább választanak egy Oscar Piastrit, mint egy Daniel Ricciardot, meg neki egy tapasztalt pilótájuk van, Esteban Ocon, köszönöm szépen.
Igen, most már annak számít, persze.
Abszolút, teljesen. Úgyhogy Szászónak is egy a vége, szedd össze magadat, Dani, mert egyébként egy nagyon szimpatikus pilóta vagy, én nagyon-nagyon kedvellek téged, és nagyon-nagyon rossz látni, hogy te itt szenvedsz. De jó volt látni azt, hogy végre ezen a versenyen picit észreztél. Nagyon bízom benne, hogy nem a monzaihoz hasonló ilyen egyversenyes feltámadásról van szó, hanem az most már innentől akkor egy picikét akkor tovább fog tartani, és valóban meg tudod szorongatni, és meg tudod a csapattársadat, és ezáltal meggyőzöd a csapatvezetést, mert egyébként a Norrisnak is azért szerintem nem tesz az rosszat egyébként, hogyha valaki valóban egy jobb teljesítményre sarkalja, mert ebből egyébként az egészből a McLaren profitál a legjobban, mert akkor egymást előrehajtva egy picit azért előre tud menni a csapat. Bár nagyjából a senki földje vár rájuk, mert hát azért az most már elég régóta látszik versenyek óta, hogy azért a Red Bull és a Ferrari is talán van egy nagy egy másodperces szakadék és pont.
Igen.
Na, akkor ahogy már belengedtem, azért térjünk már erre a politikai dologra, ugyanis nekem nagyon tetszett, ahogy volt egy ilyen kis ilyen ütésváltás, ugye ha egy hetes szünet van a két versenyek között, akkor általában a szünetmentes héten azért ott úgy azért szoktak menni ilyen kommentbeli csörték. Ezúttal az FIA-nak az elnöke, ez a Ben Sulayem elnök, azt remélem jól ejtettem a nevét, ő megjegyezte, hogy hát ő nem igazán örül annak, hogy van kettő pilóta is a mezőnyben, aki politikailag rendkívül aktív, és tehát ők nagyon-nagyon, és ugye Sebastian Vettel mellett Lewis Hamiltonra gondolt, és hogy nagyon-nagyon elegánsan és nagyon-nagyon finoman és úriasan próbálta elmagyarázni az uraknak, hogy ő úgy gondolja, hogy az lenne a legjobb, hogyha ők úgy gondolnák, hogy most legyenek csak versenyzők, és hogyha ők politikusok akarnak lenni, akkor politizáljanak, meg aktivistáskodjanak, meg álljanak ki mindenféle szélszar dolgokért, majd ezek után. Te hogy látod ezt a dolgot, mert azért ebben mi elkezdtünk egymással azért diskurálni egy kicsikét?
Hát nyilván itt ugye arról van szó, hogy pont azt használják ki az urak, hogy ők világsztárok, és mindenki ismeri a nevüket, amit köszönhetnek természetesen a pályán elkövetett teljesítményüknek, ami mind a két figura esetében ugye lenyűgöző volt a maga módján. Tehát senkinek, mert aki a Forma 1 iránt nem különösebben érdeklődik, valószínűleg még az is tudja, hogy ki a Lewis Hamilton meg a Sebastian Vettel. És hogyha ők tesznek bármiféle ilyen típusú gesztust, akármilyen mozgalom, vagy eszme, vagy aktuális történés mellett, vagy ellen, az nyilván hír, és az mindenütt megjelenik, hogy XYZ, Hamilton, vagy Vettel, vagy akárki más sportágokból, vagy kultúra, vagy színész, vagy híres író. Tehát ebből lesz ugye a sztori, hogy ezt mondta, azt mondta, akkor azt utána még lehet utána korrigálni, hogy mégsem ezt mondtam, meg kiragadták a szövegkörnyezetből, meg stb. Azt nem tudom, hogy egy ilyen FIA elnöknek persze ebbe mennyi, hogy úgy mondjam, akár joga van beleszólni, mert ugye a kettő dolog azért. Tehát itt egy pilóta, amikor megkapja mondjuk a szuperlicenszét, vagy nem tudom, jelen pillanatban milyen típusú elkötelezettséget kell vállalni, hogy benne van az, hogy mondjuk nem hangoztatja a saját politikai, vagy bármilyen nézeteit nyilvánosan. Hogy ez mennyire jó a Forma 1-nek, vagy nem jó, ez tényleg megítélés kérdése. Ők meg úgy érzik, hogy most tök mindegy, hogy ők éppen milyen csapatnál, vagy milyen pozícióval versenyeznek, el kell mondaniuk, amit el akarnak, és hát láthatólag ugye ennek, ezért is beszélünk róla, mert ennek van hatása az emberekre. És hát,
de nem arról beszélünk, amiről ők beszélnek, tehát nem az adott témáról beszélnek, hogy kiállnak, mit
tudom én. Hanem magáról, erről a gyakorlatról.
Persze. Igen, tehát arról beszélünk, hogy ők beszélnek. És nem arról beszélünk, amiről beszélnek. Itt ez a legnagyobb szemtévesztés kvázi ebben a témában, véleményem szerint, hanem arról beszélünk, hogy most egy pilóta politizáljon, álljon ki eszmék mellett nyilvánosan, vagy ne politizáljon, hanem konkrétan a pilóta egy sportoló, akkor a sportoló mit csináljon? Sportoljon. Azt majd, ha politizálni akar, akkor majd politizál majd akkor, amikor letette a lantot. Tehát látod, megint nem éri el a produktumát az egész dolog, ezért hathatott oda véleményem szerint az elnök, hogy figyelj, ha most mit tudom én, azt mondaná neked mondjuk Charles Leclerc, hogy én mit tudom én, kiállok a szójaföldek mellett, és akkor mit tudom én, egyen mindenki szóját, akkor te most ettől elgondolkozol azon, hogy egyél szóját?
Hát ez valóban kevésbé érintene engem.
Ennyi. Mert én még ugye, meg te is ugye az a fajta régi motoros vagy, hogy amikor 86-ban ugye idejött a Forma 1, ugye akkor olyanok versenyeztek, hogy Alain Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet. Tehát akkor, amikor 86-ban, amikor itt azért kőkemény diktatúra volt, csak igaz, hogy már lightos verzió volt, de az a lightos is kemény volt. Tehát ott azért, ha valami csúnyát mondtál a rendszerre, elvittek. Tehát ott mese nem volt, meg nem mehettél, akkor sem 86-ban sem mehettél, csak úgy kedvedre nyugatra például megnézni mondjuk Hockenheimbe a versenyt, hanem akkor előtte neked ugye egy vízumot kellett kérni, ami eleve. Tehát ettől függetlenül Magyarország akkor semmiféle formában nem volt nevezhető jogállamnak. De akkor Nigel Mansell, vagy bárki adott is a sajtótájékoztatón egy ízét, egy megjegyzést arra, hogy nagyon örülök neki, hogy Magyarország nyugatosodás útjára lépett, és hát de ettől függetlenül is azért még sajtószabadságban, véleményszabadságban, törvényalkotásban és mindenféle dolgokban nekik most akkor előre kéne menni. Tehát azért, mert nem volt ez a feladatuk. Tehát szerintem...
Hát nyilván sokat változott azóta a világ, majdnem 40 év telt el, és eleve a közösségi médiának, meg az online térnek a teljes kibővülésével, tehát hogy korlatilag bárki bárhol bármit közzé tehet és mondhat, ez föl is szabadította részben, meg föl is gerjesztette az emberekben ezt a fajta közlési vágyat, hogy akkor ők mindig minden áron szeretnék világgá kürtölni, amit éppen egy adott problémával kapcsolatban gondolnak. Hát ez az, amiről amúgy más szinten szintén sokat beszélünk, hanem is a műsorban, hogy ezek a posztolások, meg az ottani viselkedés kultúra, ugye hol tart manapság. Ugye hát régen mi volt? Volt az újság, meg volt a televízió esetleg, de hát oda már azért ugye nagyon szelektált emberek jutottak be, hogy bármiféle véleményt tudjanak nyilvánítani még a nyugati világban is, hát többnyire volt egy-két állami tévé, esetleg egy-két magáncsatorna Amerikában, de hát azért ott se ilyen típusú, vagy ilyen mennyiségű vélemény jelent meg, mint manapság.
Minden esetre Nem áll távol egymástól a Forma 1 és a politika, mert rengeteg Forma 1-es pilótát ismerünk, akik viszont politikusok voltak. Nekem Carlos Reutemann jut elsőnek az eszembe, aki azt hiszem talán kormányzó is volt?
Hát Carlos Reutemann, miután visszavonult Argentinába, akkor Santa Fe tartomány kormányzója volt nagyon hosszú ideig, szenátor volt az argentin parlamentben, és egy időben nagyon erősen, emlékszel, talán volt egy olyan elnökük, hogy Carlos Menem, aki aztán csúnyán megbukott, és börtönben is találta magát, és akkor erősen szóba került, hogy Reutemannból csinálnak elnököt, ami aztán már nem tudom milyen politikai háttér alkuk miatt nem jött össze, vagy ő esetleg egyszerűen nem vállalta. De az tény, hogy ő a tavalyi haláláig bezárólag nagyon fontos közéleti személy volt Argentínában. Nyilván segítette az ő politikai pályafutását azt, hogy egy ilyen nemzeti hős volt sportolóként.
Ő egy fehér holló volt, vagy volt még rajta kívül valaki olyan, aki még így a második pályafutását azt politikusként végezte?
Hát ilyen mértékben talán kevésbé volt. Patrick Tambay volt az, aki abban a kisvárosban, egy Le Cannet nevezettő francia kisvárosban, ott a Rivierán, ami nagyon közel van egyébként Cannes-hoz is, tehát a nevük is kicsit hasonlít. Ő ott egy időben polgármesterként, illetve szintén helyi képviselőként dolgozott. Hát nyilván ez folysújára nézve nem olyan nagy falat azért, mint mondjuk egy argentin szenátor és tartományi kormányzóság.
Hát akkor minden esetre akkor azt elmondhatjuk, hogy viszont akkor ők után, a sportolói karrier után érdeklődtek a politika után, de hát más idők, apropó idők, ránézek az órára, és idő van. Idő telik, úgyhogy egy utolsó témára már nem tudok felhozni, mindegy, átviszok a következő adásba. Minden esetre én nagyon szépen köszönöm neked ezt a tartalmas beszélgetést, és most legalább akkor tudom, hogy akkor Patrick Tambay nem csak autóversenyző volt, hanem akkor ezek szerint akkor ő is politikai pályára lépett, bár aztán Patrick Tambaynak éppen akkor volt leáldozóban a csillag, amikor én beléptem a Forma 1 nézők és lelkesedett.
Hát ugye ő 86-ig versenyzett, és utána visszavonult. Legalábbis.
86-ban már azért legalább már egy osztrák nagydíjat azért úgy el lehetett azért csipegetni. Uh-huh. Azért az nem volt annyira rossz, mert a magyar nagydíj miatt ugye egyre több versenyt is azért közvetítettek. Szóval köszönöm neked ezt a tartalmas beszélgetést. Most már megint okosabb lettem egy kicsikét, de még van hova fejlődni, hogy szokták volt mondani. Nagyon szépen köszönöm neked még egyszer a beszélgetést, a harmadjára is megköszönöm, és köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy
szívesen.
Nagyon rendes vagy. vagy, és a kedves hallgatóknak is köszönöm a figyelmüket. A mai adásunkat az előzőkkel egyetemben vissza lehet hallgatni a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on és az Amazon Music-on, illetve azok, akik a Max Rádióban hallgatják a mai műsorunkat, azok készüljenek föl, mert hamarosan ugyanebben az időben ugyanilyen nagyszerű zenékkel vissza fogunk érkezni, mi pedig azt javasoljuk, hogy azok, akik nem a Max Rádióban hallgatnak minket, azok pedig bökik meg az feliratkozó gombot, és akkor így legalább akkor automatikusan első között tudjuk értesíteni arról, hogyha egy újabb beszélgetéssel gazdagítottuk az virtuális tér mesdjéjét, úristen, de hülyeséget mondtam. Igen, az éterét akart eszembe jutni. Szóval én azt hiszem, most már kezdek belebonyolódni mindenbe, itt az ideje letenni a lantót, jelen esetben a mikrofont, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, szevasztok!